Mindenki látja, hogy az emberek nehezen változnak, sőt, úgy igazából nem csupán látjuk azt, hogy az embertársak nehezen változnak, hanem el is várjuk azt, ugye. Szeretnénk, hogy az asszony megváltozzon, szeretnénk, hogy a férj megváltozzon, szeretnénk, hogy a gyermek megváltozzon, de valamiért nem akar változni. Találkoztam egy szomorú történettel, már régebb óta ismerem ezt a történetet, de most valahogy újból az utamba került, és megnéztem egy interjút evel a hölgyel, evel a Aileen Vernus, azt hiszem úgy hívják. A kivégzés előtt készítették ezt az interjút velem. Egy érdekes dokumentumfilm, ami elmondja azt, amit én összefoglaltam a videó leírásában, leírtam. Fel is olvasom röviden, mert én ezáltal kaptam egy nagyon kemény megértést arra vonatkozóan, hogy az emberek miért nem tudnak megváltozni. Én miért nem tudok megváltozni? Te miért nem tudsz megváltozni? Az ember miért nem tud megváltozni? Mi teszi az embert ennyire alkalmatlanná a változásra? Hisz látjuk azt, hogy unatkozik, nem érzi jól magát az ő bőrében, és mégsem változtat semmit. Tehát amennyire unja az elrontott életét, azt a monoton valóságot, elbukott valóságot, amiben benne van, annyira alkalmatlan arra, hogy bármit is megváltoztasson az ő életében. Kérdés az, hogy miért nem tudunk megváltozni. Vázatszerűen leírtam, hogy mit lehet tudni erről a hölgyről. 6 hónaposan elhagyta az édesanyja, az alkoholista nagyanyja és a kegyetlen nagyapja nevelte, aki rendszeresen elverte a nadrágszíjjal. Amikor 2 éves volt, az édesapja öngyilkos lett a börtönben, ahol egy gyermek elrablásáért és megerőszakolásáért ült. Azért olvasom ezt fel, azért írtam össze, hogy lássátok és lássuk mindannyian, hogy mi köze van az ember jelenéhez, az ő múltja. Tehát mit tesz a múlt az ember jelenével, hova viszi a múlt az embert? Mi az oka annak, hogy nem tudunk megváltozni? Mi az oka annak, hogy folyamatosan romlik, degradálódik az életünk, az egészségünk, úgy a testi, mint a lelki egészségünk, és végül pedig meghalunk? Még egyszer olvasom, hogy figyeljétek meg, hogy milyen traumákat szerzett ez a hölgy gyermekkorában, még mielőtt ide került volna, eljutott volna erre a... Hát mondjam azt, hogy döntésre, mert neki nem lett volna kötelező meghalni. Tehát ő lett volna neki lehetősége arra, hogy életfogytiglan börtön büntetést kapjon, de nem akarta. Tehát úgy igazából az ő választása volt a villamosszék. Tehát olvasom újból, hogy 6 hónaposan elhagyta az édesanyja, az alkoholista nagyanyja és a kegyetlen nagyapja nevelték. A nagyapja rendszeresen elverte a nadrágszíjjal. Amikor 2 éves volt, az édesapja öngyilkos lett a börtönben, ahol egy gyermek elrablásáért és megerőszakolásáért ült. 13 évesen őt is megerőszakolták és teherbe ejtették. 14 évesen otthagyta az iskolát, és ezután a nagyapja elkergette otthonról a házból, hajléktalanná téve őt. 15 évesen, mint autóstoppos örömlány, belekezdett a prostitúcióba. 33 éves koráig sok megaláztatásban volt része a férfiak részéről, tehát ugye akiket ő lestoppolt, akikkel ugye összefeküdt, ugye akiktől, tehát akiknek pénzért, szexuális örömöt adott, azok a férfiak megalázták, megverték őt. Azt mondta a riporternek, hogy ő nem született gyilkosnak, mert a riporter megkérdezte, hogy az lehetséges-e, hogy így születtél, gyilkosnak születtél, és egyértelműen kijelentette, hogy ő nem volt ilyen, nem született gyilkosnak, ő nem gyűlölt a férfiakat sem. Csak miután ugye megtörtént ez a trauma az ő életében, hogy férfiak rendszeresen megalázták őt, ugye, tehát rákényszerült, nem volt más opciója, ugye, mert talán nem hallott más lehetőségről, azok után, amiket kapott otthonról. És utána hát férfi gyűlölő lett, és 33 évesen kezdte a mérleget, úgymond, helyre billenteni azáltal, hogy egy éven belül megölt 7 férfit. Nem brutálisan, egyszerűen csak meglőtte őket. Tehát azt mondja, hogy ő nem született gyilkosnak, nem született rossznak. Miután elfogta a rendőrség, érdekes történet, miután elfogta a rendőrség, egy keresztény pár örökbe fogadta őt, hogy érezze, mit jelent egy család tagja lenni. Tehát, hogy valahogy úgy érezték, hogy őket az Istennek a lelke arra indítja, hogy őt fogadják örökbe, beszéljenek vele, szeressék őt. És meg is tették. Meg akarták győzni, hogy válassza az életfogytiglant a villamosszék helyett. Meg akarták győzni, hogy válassza az életfogytiglant a villamosszék helyett. Mert Isten általa segíthetne a hasonló sorsú nőkön a börtönben. Tehát ez volt az ő elképzelésük, hogy valahogy valamiképp meggyőzzék őt arról, hogy nem kell meghalnia, ne akarjon meghalni, hanem inkább maradjon életben. Mert a börtönben Isten tudná őt használni, hogy az olyan személyekhez, az olyan nőkhöz eljusson az ő szava, mint ő is, amilyen, és azáltal segítsen másokon. Viszont ő ezt a lehetőséget, vagy ezt a kérést, ennek a kérésnek nem tudott eleget tenni. Azt kért az ügyvédjétől, hogy abban segítsen neki, hogy az életfogytiglan helyett a villamos szék általi halált kapja büntetésül. Tehát ő kérte, ő megkérte az ügyvédet, az ügyvédjét, hogy ne védje őt, hanem abban segítsen, hogy lehetőleg kapjon villamos szék általi halált az életfogytiglan börtönbüntetés helyett. És ami érdekes az ügyvédjéről az, hogy miután ez egy fiatal emberről van szó viszonylag, ugye, és ő megtette, eleget tett az ő kérésének, viszont ahogy ő belebonyolódott ebbe az ügybe, háromszor volt szívinfarktusa annak az ügyvédnek. Ezt csak úgy zárójelben mondom. Az elmúlt 100 évben ő az első nő Florida államban, akit kivégeznek villamosszékben. Azt mondta a kivégzés előtti napon, hogy nem fél, mert tudja, hogy hova megy, hogy Istennel lesz. Azt mondja, hogy nem jelent számomra semmit, hogy el kell hagynom ezt a bolygót, mert ez itt egy nagyon gonosz világ. Na, miután megnéztem ezt az interjút, elgondolkodtam azon, hogy miért nem fogadta ő el azt a lehetőséget, amit felkínáltak számára, vagy amivel próbálták őt bátorítani, biztatni ez a pár, ez a keresztény páros, akik örökbe fogadták őt, hogy válassza inkább a börtönbüntetést, az életfogytiglant, mert élete végéig még tudna segíteni az olyan személyeken, Isten lelk által, akik hasonló sorsra jutottak, mint ő. A történet az nyilván sokkal komplikáltabb, sokkal szerteágazóbb, mint ahogy én elmondhattam. Az utolsó előtti napon még egy pszichológiai tesztet végeztek rajta, kiderült, hogy teljesen egészséges, nincsen semmilyen baja, de nagyon kemény dolgot mondott a rendőrségről, arról, hogy mit tettek vele, hogy a rendőrség, mert ő nem egy profi gyilkos volt, tehát nyomokat hagyott mindenhol, tehát semmi profizmus nem volt benne, egy elszántság volt, egy ilyen nyomorúság volt benne, egy megkeseredettség volt benne, mindenhol nyomot hagyott. A rendőrök nem akarták őt elkapni, hanem hogy igazából hagyták, hogy a sztori kikerekedjen, hogy elérjen oda, hogy megöl 7 ember, 7 férfit. És hát, mint kiderült, volt neki egy élettársa is, egy nő élettársa, aki végül feljelentette őt avval a reménységgel, hogy ő fogja majd beinkasszálni a gázsit, ugye a filmstúdióktól, ugye, tehát hogy ő fog majd profitálni az ő történetéből. Na hát, úgy igazából tényleg az történt, hogy ezt a nőt mindenki elárulta. Ezt mondta a riporter is neki, hogy téged mindenki elárult, hát valóban ez történt, hogy engemet mindenki elárult. És erre mondta azt, hogy ő nem akar itt ezen a földön már létezni. Azt mondja, ennél már csak jobb lehet oda, hát, tehát ő meg van békélve Istennel, mindenkivel. Ő fel van készülve arra, hogy meghaljon. Viszont elgondolkodtam azon, hogy miért nem fogadta azt a lehetőséget, hogy élhetne a börtönben x ideig, x évig, hogyha neki van lelki békéje, akkor ugye azt a lelki békét ő is tovább tudná adni, ráadásul olyan embereknek, akik rászorulnak arra a békére, arra a lelki békére, akiknél hiány van a lelki békéből. És így bevillant nekem a válasz a kérdésre, és hát ezt vizsgálja meg mindenki, hogy ez a válasz mennyire igaz, mennyire helyes, hogy miért nem tudott, tehát miért nem engedett ő a változásnak, miért nem engedte meg, miért nem engedte meg a teremtőjének akár ugye, hogy életben maradhasson, és azáltal a börtönben tényleg ő világosság legyen a nyomorultak számára, a sorstársai számára, hogy általa mások is hallhassanak Isten kegyelméről, az ő jóságáról is, megbékéljenek Istennel. És az interjút megnézve arra jutottam, hogy ennek a nőnek akkora adóssága van, nem is adóssága, nem a legjobb kifejezés ez. Ennek a nőnek olyan súlyos múltja van, olyan sok minden történt, annyian sok gonosz dolog történt az ő múltjában, hogy egyszerűen ő nem volt képes már másképp gondolkodni. Tehát itt úgy igazából, elnézést, kicsit fáradt vagyok, ezért beszélek ilyen relantinban, itt igazából az emlékei kötözték meg. Nem tudott elszakadni az emlékeitől, az emlékezéstől. Azok a borzalmas emlékképek, amiken ő keresztül ment, azok a képek döntöttek úgy az ő elméjében, hogy nem akar ő tovább itt létezni. Mert hisz a megváltás az arról szól, hogy az Úristen eltörli az embernek a múltját. Azt mondja Isten, hogy a régiek elmúltak, és imé újjá lett minden. Igen, ám csak ezt el is kéne hinni valahogy, így van-e? És minél több van az embernek a múltjában, minél több rossz dolog van az ember múltjában, akár jó dolog is, ilyen földi jó, annál nehezebb azt elengedni. Tehát, ahogy szoktam mondani, minél nagyobb a befektetés, annál nehezebb elengedni azt. Nem tudja az ember elengedni a múltját. Tehát az emlékképek voltak azok, amelyek gyötörték őt, amelyek arra késztették őt, hogy ne tudjon megváltozni, hogy ne is engedje Istennek azt, hogy ő megváltozhasson teljes mértékben. Most nem akarom én ezt megítélni, nincs nekem teljes rálátásom erre a helyzetre, hogy Istennek mi volt az akarata vele, hogy ő akarta, vagy ő engedte, hogy meghalljon, mert az igazság az, a sztorinak a része az is, hogy olyan sokan megkeresték őt, újságírók, riporterek, tehát valósággal zaklatták őt, és én azt értem meg az egészből, hogy akik őt kivégezték, azok nagyobb gyilkosok voltak, mint ő. Ezt én teljes mértékben így látom, tehát nincs nekem semmi kétségem. Tehát őt belőle egy ilyen elrettentő példát akartak csinálni. Tehát maga a társadalom, maga a rendszer belőle egy ilyen hát ez a helyes kifejezés, elrettentő példát akartak statuálni az ő személyével. És ő ezt érezte. Tehát már éltében azzal zaklatták, hogy mondjon el mindent, hogy mit hogyan csinált. Tehát ő érezte, hogy igazából senki nem kíváncsi arra, hogy mi történt vele, hogy ő mivel lett megtöltve már gyermekkora óta, úgymond milyen ördögökkel, milyen fájdalmakkal lett ő feltöltve. Arra senki nem volt kíváncsi, mindenki arra volt kíváncsi, hogy ölte meg az első férfit, milyen csellel, tehát ő egyértelműen tudta, hogy ebből egy ilyen bestseller könyv akar ugye megszületni, és egy film. A film az amúgy meg is született, talán nem is egy, én életén már láttam, de minimum két film van róla az ő történetéről. És nyilván az a film az pénz, tehát az egy produkció, ugye, egy mondják, hogy műalkotás, tehát teljesen mű, ugye. És abból ugye sok pénzt lehet inkasszálni. Tehát ő érezte azt, hogy nincs akivel beszélni. Nincs akivel beszélni, nincs akinek elmondja azt, amit ő megértett az egészből, mert ő a saját bevallása szerint ő megbékélt Istennel. Ugye ez a fiatal, vagy ez a középkorú pár megkereste őt, keresztények voltak, ők hittek a Szentlélek vezetésében, és azt mondták, hogy őket Isten arra indítja, hogy keressék őt meg, fogadják örökbe, és szeressék őt. És ezt ő megkapta, azt mondta, hogy ő Istennel meg van békülve. Viszont elég kemény kijelentései vannak arról, hogy mi történik az amerikai igazságszolgáltatásban, hogyan működik a belügyminisztérium, és így tovább. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ez majdhogy nem egy ilyen, majdhogy nem ő felett ültetve őt, tehát az ő élete, az ő teljesen tönkrement élete csak arra volt jó, hogy egy ilyen sztorit hoztak létre, sztorit alkottak ugye az ő életéből, amit egy jól eladható sztorit alkottak, szerkesztettek az ő tragédiájából. Viszont, mint mondtam, számomra hatalmas megértés volt, hatalmas kijelentés volt, hogy az ember azért nem tud megváltozni, mert ő nem azt akarja, vagyis nem engedi, hogy az élő Istennek a kijelentései éljenek az ő fejében, hanem hagyja, hogy a múltnak a fájdalmai, a múlt emlékképei, akár a múlt traumái, a múltban megszerzett identitásnak az igéi éljenek az ő fejében. És ezért nem tud megszabadulni. Tehát, és erről sokat beszéltünk mostanában, hogy sokan ugye Istenhez fordulnak, Istenhez akarnak fordulni, kérik tőle a szabadítást, a szabadulást, mert beismerik, belátják, hogy nyomorultak, és mégis az történik, hogy egyes embereken Isten nem tud segíteni. Hogy lehetséges az, hogy imádkozol a mindenható Istenhez, és valamit nem segít neked? Minek köszönhető ez? Hogyha egyszer mindenható is, hogy szeret, akkor miért nem segít, ugye? És meg kell érteni azt, kedves embertársak, hogy amíg az ember nem kívánja, hogy az élő Istennek a szava újraírja az ő múltját, amíg az ember nem kívánja és nem kéri a mindenható Istentől, hogy az ő múltját felülírja, eltörölje és felülírja az ő szavával, addig nincsen változás, nincsen megváltozás. Tehát hiába fordulunk Istenhez, hiába bibliázgatunk közbe-közbe, vagy menjünk bibliakörre, hogyha mi nem kérjük és nem kívánjuk azt, hogy a fájdalmas múlt, a hazug múlt, a rossz múltnak az emlékképeit és a rossz múltnak a rossz gondolatait felülírja Isten az ő gondolatával, nincsen változás. Nincsen változás. Tehát a legtöbben úgy akarunk Istenhez fordulni, Istenhez fohászkodni, hogy szabadítson meg minket a fájdalomtól, a nyomorúságtól, de engedje, hogy ugyanazt csináljuk továbbra is, amivel létrehoztuk a fájdalmat, a nyomorúságot. Gondolom, hogy érthető, hogy mit akarok én ezzel mondani. Ezt tanultam ebből a borzalmas történetből, ennek a nőnek a tragédiájából. Az igazság az, hogy én sajnálom őt, megmondom őszintén. Tehát igen, a riporter is megvádolta őt, hogy de csak megöltél 7 embert. Azt mondja, ti bolondok vagytok, azt mondja, ti hele vagytok ragadva a számokban. És hogyha az ember megérti, mi az, hogy gyilkosság Isten szerint, akkor tényleg megérti azt is, hogy lehet, hogy ez a nő csak 7 embert ölt. Csak 7-et. De lehet, hogy ez a 7 férfi, akik úgy éltek, ahogy éltek, akik feltetőleg úgy éltek, mint az ő apja, vagy az ő nagyszülei, azok az emberek sokkal több embert gyilkoltak lelkileg. Mert Isten szerint az igazi gyilkosság az, amikor valakit lelkileg lemészárolnak. És evel a nővel ugye az történt, hogy őt is lemészárolta a társadalom, megrontotta a társadalom. Tehát már gyermekkorában ugye fájdalommal született. 6 hónaposan az anyja elhagyta. 2 évesen az apja felkötötte magát. Nem tudom, hány évesen már ütötték, verték. Tehát ő semmi jót nem kapott ettől a társadalomtól. Annyi jót kapott, hogy a kivégzése előtt oda ment hozzá egy középkorú pár, és beszéltek neki Istenről, és szerették őt, és adoptálták, örökbefogadták, ugye érdekes történet ez is. Azon kívül semmi jót nem kapott. Tehát Isten azt mondja Jézus által, hogy nem az a gyilkosság, persze nem így fogalmaz, elmondom szó szerint, azt mondja, hogy ti ne attól féljetek, aki a testet megöli, de a lelket meg nem ölheti, hanem inkább attól féljetek, aki a testtel együtt a lelket is elpusztíthatja a gyehenna tüzében. Hát ez a nő ugye megölt fizikailag 7 embert. Hogyha valaki elmegy háborúba, ugye voltak háborúk a történelem során, és voltak olyan katonák, akik nem csak 7-et öltek meg, hanem akár, mit tudom én, 100-at, vagy mit tudom én, több 10-et. Csak annyi, hogy nekik erre volt engedélyük, az teljesen hivatalosan történt, ugye, és az nem gyilkosság, mert az ugye államilag engedélyezett, sőt, államilag megrendelt gyilkosság volt. ez a nő meg a nyomorúságában ugye a fájdalmait próbálta kompenzálni, hogy néhány fickót, akik ugye mondjam azt, visszaéltek, tehát megalázták, megverték őt, hogy azt ő megbosszulja, ugye. És akkor ott egy Stuckert is fejbe meglelőtte őket. Ugye ez hét gyilkosság fizikai értelemben. De viszont azt nem látjuk, és nem is vagyunk kíváncsiak arra, hogy az ember, a bűnös ember, az anyagias, a földhöz ragadt ember lelki értelemben hogy gyilkol. A paráznasággal például a férfiak hogy gyilkolnak, akár a nők is, a paráznasággal hogy oltják ki embertársaikban a lelket. Vagy arra nem vagyunk kíváncsiak például, hogy a házasság töréssel, a házasság töréssel, amikor a férfi megcsalja a nőt, vagy a nő megcsalja a férfit, hogyan töri meg, hogyan okoz egy olyan sebet a társának a lelkében, amit talán sosem fog begyógyulni. Tehát mi nem értünk, nem tudjuk, hogy mi ez a gyilkosság, mi csak a szemeinkkel látunk, és erre mondta ez a nő feltetőleg, hogy ti a számokra figyeltek, nem a valóságra. Ugye a riporternő abszolút nem értette, hogy mit akar ő ezzel mondani, hogy bele vagyunk ragadva a számokba, hogy 7 embert megöltem, igen, 7 embert megöltem. Valóban megöltem 7 embert. Egy 7 szentet öltem meg, ugye? 7 szentet, akik ilyen utcalányokat az utcérén felvettek az autójukba, ugye szexeltek velük, majd megalázták, megverték, vagy akár, tudom én, elkergették. Na, hát nem tudom, ezt nincs értelme túlni ezt a témát, annál is inkább, hogy fáradt vagyok. Mindenki gondolkozzon el szerintem rajta, hogy hogy áll ő a változással, hogy áll ő a konkrét változással, hogy képes-e elengedni a múltat teljes mértékben? Kívánja-e azt, hogy az Úristen eltörölje a múltat? Kívánja-e azt, hogy a múltnak a gondolatait, a múltnak a tudományát, a múltnak a rossz emlékképeit, a múlt fájdalmait Isten teljes mértékben felülírja az ő szavával és az ő élő jelenlétével? Mert aki ezt nem kívánja, megreked a múltban, akár Isten, akár Jézus nevében, és abban az emberben nem fog változás történni, nincs ahogy szabad lelkké változzon. Isten megad minden eszközt, de mi is kellünk ehhez. Kell a mi egyetértésünk, kell a mi őszinte kívánságunk, hogy igen, kívánjuk a múltunkat teljes mértékben magunk mögött hagyni, elfelejteni. Mert az utolsó interjúban is sajnos ebből a nőből a fájdalom beszélt. Mert ő megvallotta az interjúban is, hogy ő nem gyűlölte a férfiakat sem, de egy idő után már egyszerűen nem volt más választása, főképp, miután ő, hát ő azt mondta, hogy ugye, hogy kihasználták őt, gyakorlatilag őt felhasználták arra, hogy ez a sztori így kialakuljon. Tehát nem akarták elkapni, sőt engedték, hogy végez a dolgát, hogy legyen a sztori kerek. Na, elég kemény kijelentések ezek, de a mai világban tényleg most már minden lehetséges. A mai lélektelen világban minden lehetséges. És ne higgyetek azt, hogy egy ilyen összetört utcalány veszélyesebb, mint egy hatalmas kényelemben élő sheriff, ugye? Rendőrparancsnok, vagy ügyész, vagy bíró, vagy mit tudom én, orvos. Én a magam részéről, megmondom őszintén, sokkal inkább félnék, hogyha már félni kell valakitől, sokkal inkább félnék az utóbbitól. Azoktól az emberektől félek inkább én is, akiket megrészegített a pénz, megrészegített a jólét, a kényelem, az az európai Szodoma és Gomora gondolkodás. Azoktól az emberektől jobban félek, jobban félnék, úgymond, mint azoktól, az ilyen összetört szívű nőktől, hajléktalanoktól, vagy bárkitől, akit ugye a sors ugye megviselt. Mint például ugye a szegény Lázártól. A szegény Lázártól félünk, mert lehet, hogy bolhás, ugye, meg sebei vannak, meg gennyes sebek vannak rajta, ugye, és azért kicsit olyan undorító, az ember fél tőle. De a szegény Lázár nem fog neki ártani. Mit ártson neki? Ugye? Viszont egy olyan személy, aki benne van a jólétben, és imádja a jólétet, és a testnek a jólétét hiszi mennyországnak, de az az ember sokkal többet ártat, ez teljesen biztos. Mert az olyan ember már, lelki értelemben is képes gyilkolni, nem csak fizikai értelemben. Egy ilyen szerencsétlen mit csinál? Hát, mit tudom én, fejbe lövi a másikat, mert bántalmazni akarja, nem éri be a juttatásra, amit ő kínál számára, hanem bántalmazni akarja. Persze egy ilyen sztori ugye van az evangéliumban is, aki ismeri az evangéliumot, épp az előbb beszéltünk erről, a házasságtörő nő, ugye akit rajta kaptak a házasságtörésen, és meg akarták büntetni, meg akarták ugye kövezni, meg akarták ölni. Itt a sztori nagyjából ugyanaz. Tehát a társadalom azt akarta, hogy gyorsan statuáljunk példát, hogy mit jelent ilyen ember lenni, vagy hogy mit jelent nem asszimilálódni a társadalomba, ugye? Nem olvadni bele ebbe az értékrendbe, ebbe a hazug, Szodoma és Gomora értékrendbe. Hogy igazából a sztori erről szólt volna, még a film is erről szól, hogy ilyen elretentő példát hoztak létre, hogy megjesszék az embereket, hogyha nem fogsz 8 óra munkázni, és nem fogod úgy csinálni, ahogy mi mondjuk, akkor te is rá fogsz kerülni. Tehát én hiszem azt, el tudom képzelni abszolút, hogy volt egy ilyen gonosz terv az egész mögött, az egész tragédia mögött. És alig várták ugye hát, hogy megölhessék, hogy ő az elmúlt 100 évben, ő az első női személy Floridában, Florida államban, akit kivégeznek villamosszékben. Tehát egy nagyon-nagyon szuper sztori, tehát az emberek szeretik a szenzációt, egy szenzációs történet. Tehát nem hiába csináltak róla a két filmet, és az a nő valahogy ezt meglátta. Elképzelhető, hogy pont Isten volt az, aki neki ezt megmutatta az ő lelkében, lelkének jelentette, hogy figyelj meg. Az igazság az, hogy ezt teszi veled a társadalom, de mivel, hogy te őszintén megbántad azt, amit cselekedtél, vagy mit tudom én, megtört szíveddel hozzám, hogy ezért megmentelek. Viszont megmutatta neki, hogy ez van, ez az igazság, és nincs értelme, hogy akarj tovább élni, mert szerintem ez is egy hatalmas bátorság, mert igazából a legtöbben nem azt mondták volna, hogy ők a villamosszéket választják, hanem hát, hogy inkább élni akartak volna. Jézus nem mondta azt, hogy ő ilyet folytillan a börtönben akar ülni, azt mondja, hogy elfogadom az ítéletet, elfogadom a kereszthalált. Tehát abszolút elképzelhető, hogy ez a nő is körülbelül így volt, hogy tudta, hogy megölhetik, kivégezhetik őt az ő bűnéért, és elfogadta a büntetését, mint alatt a kereszten, mindazonáltal lehet, hogy megbékél Istennel. Isten tudja ezt. Nem tudnám én megmondani. Valóságban mi történt, mi történhetett? Igen, a változáshoz szembesülni kell, persze. Igen, tehát azon érdemes elgondolkodni emberek, hogy amikor azt látjuk, hogy milyen nyakasak a mi hozzátartozóink, a rokonok, hallják az igazságot, és mégsem akarnak Istenhez fordulni, mégsem akarják az igazságot Istentől. Nehogy valaki azt gondolja, hogy ő nem ilyen, vagy nem ilyen volt. Tehát ez fontos, ezt észrevegyük, hogy tehát a tükör az nagyon fontos, azt valahogy az ember megszívlelje, hogy itt minden tükör, itt minden a mi kivetülésünk, a mi lelkünknek a kivetülése ebben a világban. Itt amúgy sem az kell minket foglalkoztasson, hogy miért nem akarnak mások megváltozni, hanem egyedüli kérdés, ami fontos számomra az, hogy én miért nem tudok megváltozni, én miért nem akarok megváltozni, én miért nem tudok megváltozni. De az biztos, hogy ez igaz. Tehát az, hogy az emberből a múlt beszél, a múlt képei nincsenek felülírva, mert nem kéri az ember, ez teljesen egyértelmű. Tehát én is sajnos másokon látom, inkább jobban látom, mint magamon, hogy a legtöbb embertársamból a múlt képei beszélnek. Nem engedi, nem kívánja, hogy a Krisztusnak a vére, vagy a Krisztusnak a szava folyjon az ő erejében, az ő lelkében, hogy abból beszéljünk, nem múltunkra nézzünk, hogy milyen volt, hogy volt. Sajnos még én is rajta kaptam magamat, hogy volt, hogy megfáradtam. Ezen az úton többször megfáradtam. Azt éreztem, hogy kész, nekem ennyi elég volt. Többet én ezt nem csinálom már. Az, hogy még mindig beszélek, és még mindig kiáltozok is néha, az annak köszönhető, hogy Isten így adta. Tehát ezt akarta ő is, megadta hozzá a bátorságot, az erőt, De sajnos sokszor én is a tengeren nézek, pontosan, mint Péter. A precedensre nézek. Ez a nő miért nem tudta elfogadni az életet? Azért, mert a precedensre nézett. Az emlékképeket engedte, hogy azok beszéljenek. Tehát az újat nem tudta befogadni, mert ahhoz tényleg meg kellett volna ismerje Jézust, az ő tanítását, az ő szavait, és annak az erejét megtapasztalja. De ezt nagyon sokan nem akarják. Nagyon sokan úgy kéne az Istennek a segítsége, mint ahogy mondtam, hogy adj el, Uram, de nagyon gyorsan, de hogy én bármit is másképp csináljak, vagy hogy én kívánjam megismerni azt a szót, ami felülírná a hazug szót, mert ugye a fájdalom, ami a múltban volt, az hazugság. Isten szerint ugye minden hazugság, ami nem tőle van. A múlt fájdalmai, a múlt sérelmei, a múlt gondolatai, a múlt tudományai, az minden hazugság. És Isten készen áll azt ugye felülírni, de ehhez kéne azt engedni is, kéne kérni. Tudatosan kéne az ember kérje, hogy a mi atyánk ugye felülírja régi szavakat, amiket ugye bevettünk. Mert az, hogy őt megerőszakolták, nem tudom én hány évesen, az is egy szó. Egy élet ellenes a halálnak az igéje, halálnak a szava, ugye. Ezek mind a halál szavai voltak, amiket ő felhalmozott. Kellett volna kérje, hogy az Úristen a halál szavát felülírja az élet szavával. Az élet szavával kitörője belőle a halál szavát. Na ennyi, röviden. Remélem, hogy érthető. A múltat azt kell engedni, hogy Isten felülírja. Aki úgy akarja elfelejteni a múltat, amúgy erről is beszéltünk többször, ez a nagyon népszerű mai világban, hogy emberek meg akarnak szabadulni a múlttól, de agykontrollal. Agykontrollal nem fog menni emberek. Ügyeljetek, mit csináltok. Agykontroll az veszélyes dolog. Hazugság. Veszélyes. Az ember mantrázza, csak a probléma az, hogy valós szabadulás nem fog történni. Tehát csak a mindenható Isten tudja felülírni a régit. Agykontrollal, ilyen folyton ilyen önelemzéssel, meg hogy folyton kiavítom magamat, és belezsek a másik, egy gödörből kijövök, cseberből vederve. Ez az önmegváltás. Az ember nem adja fel teljes mértékben. Itt a feladásról van szó. Az ember feladja teljes mértékben az életét. Hova adja fel? Isten kezébe. És akkor tud megtörténni a valódi változás, az élet. Akkor tud megtörténni az, hogy az embernek békessége van úgy a szabadságban, mint a börtönben. Úgy a jó lakásban, mint az éhezésben. Úgy a gazdagságban, mint a szegénységben. Mert ez a cél végül is. Az embernek a szabadsága ilyen legyen, hogy minden külső, minden testi tényezőtől független legyen. És ugye erre a legjobb példa Jézus. Hogy az ő szabadsága független volt mindentől, minden testi tényezőtől. Még attól is, hogy azt mondták, hogy most meg fogsz halni, meg kínoszták. Ettől is független volt az ő szabadság, legyőzte a halált. Hát ehhez el kell engedni a múltat, feladni a múltat Isten kezébe, hogy ő megsemmisítse, és új múltat, újraírja a múltat. Erről amúgy többször beszéltünk, hogy a múltnak az újraírása meg kell történjen. Ahhoz, hogy az embernek a jelenje jó legyen, hogy az én jelenem nekem tökéletes legyen, ahhoz arra van szükség, hogy Isten a múltamat újraírja. Mert a múlt a jelent meghatározza mindenkinek, mindenki esetében. De ahhoz, hogy nekem a jelenem tökéletes legyen, a múltamat Isten újra kell írja. El kell vegye a régit. Felül kell írja. De ezt kérni kell, és az ember tényleg fel kell adja. Fel kell adja. Itt most már mindenki arról beszél. A keresztények, gyülekezetek, pásztorok, meg életmód tanácsadók, hogy nem adjuk fel, ne adjátok fel. Híres keresztény pásztorok arról beszéltek, hogy nem adjuk fel, nem adom fel. Hát hogy nem adom fel? Hát épp az a lényeg, hogy adjam fel Isten kezébe, amíg az ember nem adja fel, addig nem lesz ottan semmilyen változás. Na, ennyi. Isten áldjon, sziasztok!